Sziasztok, drága hallgatók! Ez a Mi a Fenn Podcast, én Antónia vagyok.
Én pedig Luca, és üdvözöljük körünkben Marói Krisztinát, a Glamour főszerkesztőjét. Szia, Krisztina!
Sziasztok! Nagyon köszi a meghívást, nagyon megtisztelő.
Hát mi örülünk.
Igazából már vártam, hogy mikor hívtok meg, úgyhogy ezt bevallom őszintén, mert nagyon szerettem volna jönni, mert szuper hallgatni az adásaitokat, tehát elképzeltem, hogy egyszer talán meghívtok engem, úgyhogy nagyon köszi, álmom vált valóra.
De drága vagy. Nekünk meg az volt egy nagy pillanat, amikor te ránk írtál egy évvel ezelőtt kb. A Glamour nevében, és elhívtál minket, hogy csináljunk beszélgetéseket a Glamour oldalán. Az nekünk egy ilyen starstruck pillanat volt. Alig hittük el, hogy a kis random podcastunk el lett hívva az egyik legnagyobb női magazinhoz. Te erre emlékszel, Luca, amikor megkaptuk ezt az e-mailt?
Igen. És akkor így nagyon elgondolkoztat az, hogy hát vajon mi az, amit mondhatunk, mennyire kell kicsit úgy cenzúráznunk magunkat, vagy sem, vagy mennyire akarod azt, hogy most tényleg fullon mi a fennet nyomjunk, és hogy azóta sem beszéltünk erről, de hogy tök kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi volt az, amiért azt mondtad, hogy na ezt a két nagy szájú csajt én szeretném a nézőimnek, olvasóimnak.
Tök érdekes, hogy ezt mondod, hogy kell-e vajon cenzúrázni, vagy sem. Tehát, hogy nekem pont az tetszett meg abban, amit csináltok, hogy nagyon őszinte. Tehát, és nagyon bátor. Ugye az ilyen szerkesztett felületeken, ahol nagyon sokféle ilyen szempontnak kell megfelelni, ott nagyon sokszor cenzúrázzuk saját magunkat, és igazából teljesen fölöslegesen. Úgyhogy nekem ez tetszett meg bennetek, hogy egyszerűen így elkezdtetek beszélgetni, és olyan dolgokról beszélgettek folyamatosan, amiről egyébként is kellene beszélgetnünk folyamatosan, nők egymás közt, vagy nők és férfiak egymás közt, és igazából ez a nagyon friss hang tetszett meg, hát meg nyilván a személyiségetek is nagyon vonzó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az elmúlt egy évben nagyon-nagyon sok sikert könyveltetek el, meg látom, hogy azért a követőtábor is azért masszívan növekszik, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó, amit csináltok, és köszi, hogy eljöttetek, és remélem, hogy még a Glamour felületén azért jöttök majd újra meg újra.
Yeah, köszönjük! Amúgy nagyon jól esik a támogatásod, és érdekes volt, amikor először kontaktba kerültünk veled, és készültünk ezekre a beszélgetésekre, amiket végül is csináltunk a Glamour oldalán, mert azon agyaltunk, hogy akkor tényleg önmagunkat hozzuk-e? Természetesen igen, csak hogy meglepődtünk azon, hogy így cenzúra nélkül nekünk adtad ezt a teret. És azt vettem észre, hogy abszolút van bennem, vagy volt bennem egy erős előítélet a női magazinokkal szemben. És tökre meglepődtem, hogy elhívtál minket. Mert hogy a kis podcastunk azért eléggé kérdőjelezi és kritizálja gyakran a szépségideálokat, meg a szépségipart, és a struktúrát, ami mögötte van, és az előítéletem szerint meg a női magazinok fenntartják ezt a struktúrát. És arra vagyok kíváncsi, hogy ezekkel az előítéletekkel te találkozol, és amúgy mennyire gondolod, hogy van benne valami fajta igazság, vagy amúgy mit gondolsz erről?
Hát sok mindent gondolok, de egy nagyon összetett kérdés, amit föltettél. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ma hogyan gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan eljutottunk oda, hogy a közönségünk is egyre inkább elfogad egy ilyen diverzebb, vagy nyitottabb hozzáállást, sőt, tovább megyek, ma már igényli is a közönség az ilyen fajta hozzáállást. De azért legyünk őszinték, tehát, hogy bár a Glamour magazin, azt tudnotok kell, hogy ugye egy amerikai magazin eredetileg, tehát ennek vagyunk mi a magyar verziója, hogy az egész történetével összefonódik a feminizmus például, tehát mondjuk az, hogy én örömmel lettem ennek a magazinnak a főszerkesztője, és mondjuk egy másiknak nem lennék annyira örömmel a főszerkesztője, az ebből is ered, hogy mondjuk a Glamour volt a 30-as évek végén indult a magazin, és a 40-es évek elején ugye úgy hirdette magát, hogy a dolgozó nők magazinja, ami ma már ugye elég viccesen hangzik, mert hogy mindannyian dolgozunk nagyjából valamit, hogyha ha nem is egy munkahelyen, akkor van valami vállalkozásunk, vagy ugye munkának tekinthetjük például azt is, hogyha 2-3-4 gyereket menedzselünk, mert végül is az is egy munka, vagy teljes körű munka, úgyhogy minden nő dolgozik igazából, de ez akkor nyilvánvalóan a 40-es évek Amerikájában ez egy ilyen nagyon erős, hogy mondjam, üzenet volt, ami nekünk most is az üzenetünk egyébként, mert most úgy fogalmaznám át ezt az üzenetet, hogy legyen önálló kereseted, vagy legyen önálló bevételed. Tehát, hogy ma már ezt így fogalmazzuk meg, és ugye ilyen online konferenciákat is csinálunk, meg van egy ilyen rovatunk is, ami a business volt, tehát egyfajta ilyen pénz és önállóság, tudatosságot is próbálunk így a nőkben előidézni, vagy szorgalmazni. De visszatérve az előítéletekre, meg a nő ideálokra, vagy arra, hogy hogyan néz ki egy nő, hát mi úgy szocializálódtunk, mondjuk én magamról beszélek, meg nyilvánvalóan a kortársaimról, meg néhány kollégámról is, hogy a 90-es évek, 80-as, 90-es évek Magyarországán, hogy a nők ilyenek. És akkor jöttek a magazinok, és akkor megint mondták nekünk, hogy a nők meg ilyenek. Vagy hogy a modellek mutatják be a ruhákat. És akkor, tudod, egy iszonyat nagy fejlődési folyamat, meg szembenézés önmagaddal, meg a társadalommal, amikor azt képes vagy kijelenteni, hogy nem. Tehát, hogy ez így nem elég. És akkor ezen túl kell lépni. De azért legyünk őszinték, mindannyian valamiben fölnőttünk, és ezek a társadalmi normák, vagy elvárások, idézőjelbe téve a normát, ezek nagyon sokszor mai napig meghatároznak bennünket. Tehát nekünk, mint szerkesztőknek, vagy újságíróknak, az egyik kutya kötelességünk az, hogy ezeket a normákat, vagy ilyen beidegződéseket azért kicsit megkérdőjelezzük, és újra meg újra megnézzük, tudod, hogy ez igaz? De nem is szabad nagyon sokkal előrébb járnunk, mint az olvasóink, tudod, mert hogyha fényévekkel előrébb járunk, akkor igazából elveszítjük őket. Tehát nem tudnak bennünket követni, nem akarnak követni, túl sok nekik, nem erről akarnak olvasni, tudod, tehát nem lehet áttolni egy szórakoztató magazint egy aktivista magazinba, érted? De hogy egyébkinek tök jó, hogyha bejönnek az aktivisták. Bocs, mondjad, Antonia.
Van amúgy benned egy ilyen vágy? Mert úgy érzem, hogy van.
Képzeld el, hogy bennem egy olyan vágy van, hogy ne veszítsük el az embereket. Tehát, hogy minél szélesebb körhöz tudjunk eljuttatni nagyon fontos információkat. És ehhez egy olyan kombinációt kell nyújtani az olvasóknak, meg a követőknek, ami szórakoztatja is őket, tehát egyfajta ilyen oda kapcsolódást, közösséget jelent a számukra, de nem is egysíkú. Tehát, hogy bennem inkább az a vágy van, hogyha aktivista akartam volna lenni, már az egyetemista éveimben is voltak aktivista barátnőim, akkor szerintem így mentem volna velük így odaláncolni magam ide-oda, de valahogy így én azt éreztem, hogy tök jó, hogy ők mennek, nagyon fontos, de én meg keresem a közösséget, hogy hogyan tudunk egy platformot létrehozni, ami nagyon sok emberhez eljut. És nyilvánvalóan azért nekem a divat is nagyon fontos, és a vizualitás, és az alkotás, a dolg, ilyen létrehozás, valaminek a létrehozása, ami egyben verbális, meg egyben vizuális. Úgyhogy ezek olyan fajta ilyen motivációk, amikkel én szerintem születik az ember, tehát nekem az a gyanúm, hogy ilyen fajta kényszeresség nem lehetne bennem, hogyha nem ezzel születtem volna, és hogy jó dolgokat hozzunk létre, és jó, nem tudom, tehát olyan dolgokat okozzunk a nőknek, ami segíti őket tovább, tudod, és segíti őket abban, hogy egyre többek legyenek, és egyre jobbak legyenek, és egyre elégedettebbek legyenek önmagukkal, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy ilyen rengeteg elvárás van, hogy ilyen legyél, olyan legyél, ezt csináld, azt csináld, ez sem elég, az sem elég. Tehát nekünk azért az is a feladatunk, hogy egy kicsit megnyugtassuk őket, hogy de. Tehát, hogy te már így is bőven elég vagy, de hogy egyébként meg ilyen ablakokat tudunk neked nyitni, és ez az egyik ablak, ez ti voltatok egyébként, hogy két csaj, aki beleáll, nem kertel, nagyon-nagyon necces témákat is felhoz, ne adj Isten, és kell nekik ez az ablak. Tehát, hogy nem biztos, hogy ők ilyenek lesznek, érted, mit mondok, mert ti vagytok valamilyenek, ők meg valamilyenek, tehát, de hogy pont ez a diverzitás, hogy lássuk már azt nőként, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és pont ebben is nagyon-nagyon sok erő van. Tehát nem kell elítélni valakit, hogyha mondjuk ő jobban kipakolja mondjuk a bájait. Tehát, hogy bennem nincsenek ilyen fajta előítéletek, mert őnek ezt meg kell élnie, tudod, azt a hatást, amit ő mondjuk kivált a férfiakból, vagy a nőkből azzal, hogy kipakolja, amilyen van. De van a másik fajta nő, aki meg nem tudom, begombolkozva, visszafogottan ül a sarokba minden buliban. Tehát ő neki meg az a természete, értitek, hogy mit mondok? Tehát, hogy ne, engem igazából az érdekel, hogy minél több fajta nőt hogyan lehet bevonni a párbeszédbe, és hogyan lehet, hogy valaki nem fog beszélni, csak olvasni vagy hallgatni. Nem fog lájkolni se, kommentelni se, semmi. De hogyha tudjuk, hogy ott van, akkor tudjuk, hogy valami el fog jutni hozzá abból a sok-sok információból, amit mi megpróbálunk eljuttatni. Valamennyire sikerült válaszolnom a kérdésre, vagy nagyon zavaros volt?
Nem, jó volt. Közben újabb kérdések felmerülnek bennem. Az egyik, ami tényleg nagyon foglalkoztat, az, hogy hogyan lehet egy rendszerben belülről változtatni. Ez nekem egy nagyon érdekes kérdés. Szóval egy rendszerben benne maradni, és belülről változtatni, és ez milyen privilégium igazából, hogyan tudjuk használni ezt a privilégiumot?
Igen. Egyébként ez egy valid, teljesen valid módszer belülről, nem belülről bomlasztani, de hogy amit mondtál, hogy te az írást, és a divatot, és a vizualitást választottad, és hogy nem láncolod magad sehova, de hogy a szerintem ilyen formában a karosszék aktivizmus is, az írás is, hát iszonyatos erőre elég benne, nem véletlenül égettek könyveket korszakokban, mert van hatalma a tudásnak, a tudás megosztásnak, szóval, hogy ez, én ebben nagy erőt érzek egyébként, meg érdekes az, amit mondtál, hogy vannak olyan témák, amik szélesebb közönséget meg tudnak szólítani, és csomószor érzem ezt például, és ti is sokat foglalkoztok vele, mi is írtunk vendégcikket az érzelmi munkáról. És azért ez egy kőkemény feminista terminus, de valahogy úgy hoztuk be, ami minden nőnek így a mindennapja, a házi munkán keresztül, a gyereknevelésen keresztül, tehát amihez sokan tudnak csatlakozni, és ahhoz nem kell hardcore feministának lenni, hogy realizált, hogy tudsz élni a hobbidnak, vagy sem, mennyi időd marad egy nap magadra, és hogy az adott esetben ellenkező nemű párodnak pedig mennyi ideje marad magára. Szóval, hogy érdekes, hogy ezekre így rá tudunk közösen csatlakozni, pedig kikinek más a világnézete, más a háttere, más a... Úgyhogy ebben teljesen igazat adok neked.
Igen, én azt látom, hogy ez a feminizmus egy kicsit úgy olyan sallert kapott az idők folyamán, és lett egyfajta ilyen ti nők és mi nők, tudod? Tehát, hogy engem ez abszolút nem érdekel. Tehát engem az érdekel, hogy mi nők, tudod? Tehát, hogy nem érdekel, hogy ebbe a női csoportba milyen apró csoportok vannak, nyilvánvalóan sokféle apró csoport van. Engem az érdekel, ami bennük közös. Érted? Tehát, hogy amitől képesek kell legyünk egymással átbeszélni dolgokat, vagy megbeszélni dolgokat. Tehát én azt tartom a legviccesebbnek, amikor mondjuk ugye a feministák mondjuk teljesen elzárkóznak a női magazinok világától, mert hogy közben pedig, hát ugye a Gloria Steinem mondta azt, hogy az lenne a feladatuk ezeknek a magazinoknak pont, hogy ilyen fontos témákról beszéljenek, nem az, hogy megmondják azt, hogy akkor most te így néz ki, úgy néz ki, vagy így elégíts ki a párodat, vagy úgy elégíts ki, tudod, tehát, hogy nem ez a narráció, hanem az a narráció, hogy a női magazinok szórakoztatva taníthatnak a nőknek olyan fontos dolgokat, amiket egymásnak is taníthatunk magazin nélkül is, csak akkor egy kicsit lassabban fog menni, tudod, mit mondok?
Tehát, igen.
Hogy a populáris műfaj az azért abban segíteni szokott, hogy sok embert elérjünk. Visszatérve erre a könyvégetésre, azért magazin még nem nagyon égettek így a történelem során, vagy tudunk ilyen eseményről, tehát, hogy...
Igen, érdekes az, hogy például most így eszembe jutott, hogy mondtad a divatot, meg hogy ugye, hogy bizonyos feministák nem állnak szóba a női magazinokkal, pont a szépségiparnak a standardjei miatt, és hogy például van a Lilu-nak ez a műsora, amikor sminkelnek csajok, és akkor csak beülnek, jaj, mondd el, milyen alapozót használsz, milyen így, milyen úgy, és azért közben elhangzanak olyan dolgok, szóval én kicsit ilyenkor úgy érzem, hogy ez egy ilyen, hát ilyen kis cukorkával bevont valami, hogy csak így sminkelgetünk egymás között, de azért mondd csak, hogyan vészelted át azt az időszakot, amikor mondd csak el, hogy milyen szerepeket vállaltál magadra, édesanyától milyen szerepeket, tehát hogy azért vannak ilyen mélyebb témák, amik megszólalnak, és kicsit valahogy így a magazinotok kapcsán is ezt érzem, hogy nem tudom, hogy mi a célközönségetek, de én például tiniként kezdtem el olvasni, és én azt éreztem, hogy ilyen inkább ilyen 20-as évek, mert hogy azt mondtad, hogy dolgozó nők, tehát inkább 20-as évek, 30-as elejé nőknek van, viszont volt mindig ez a, vagy van ez a szexrovat, és akkor én azt így elolvastam, és így nézegettem azt, hogy mégis egy ilyen 20-as évekbeli nőnek mik az életének a komponensei. Tehát, hogy engem az tökre érdekelt, hogy na vajon, hogy nézhet ki az életem, és hogy erre így mutattatok kvázi egy ilyen alternatívát, mert hogy benne volt például a szex, ami előtte tök tabunak számított. Tehát, hogy ezt értem, amit csináltok, és ez egy ilyen ügyes módja annak, hogy szerintem sokakat el lehessen érni olyan témákkal, ami igen.
Fizikus. Én annyit mondanék erre, hogy nagyon sokszor ilyen pejoratív módon leértékeljük, tudod, a külsőségeket, vagy az önmagunkkal való foglalkozás, hogy mondottod ezt, hogy sminkelgetünk, öltözködünk, felpróbáljuk a cuccokat, tudod, összejövünk, kávézgatunk, stb. Tehát már maga ez a képző is a végén, tudod, ad egy olyan fajta ilyen, hogy mondjam, komolytalan hozzáállás, pedig ezek véresen komoly dolgok. Tehát, hogy mindenkit szeretnék tájékoztatni arról, hogy az, hogy a külsőnket hogyan gondozzuk, vagy épp azzal miféle korszakot élünk, vagy fejezünk ki, vagy a testünkkel milyen változások történnek, vagy tehát, hogy ezek a dolgok tőlünk elválaszthatatlanok. Tehát, hogy olyannyira, hogy meg is változtathatják akár az életünket. Mondjuk tudom, hogy ez most túlzásnak hangzik, de biztos ti is átéltétek már azt, amikor valami minden összeomlott, és akkor mégiscsak valahogy fölálltatok a négy kézlábból, és akkor elhatároztátok, hogy akkor egy új ruha, és egy új frizura, és egy új smink, és akkor valahogy minden úgy újraindult, tudod, és megint erőre kaptatok, és mentetek tovább egy új szakaszba az életetekbe, még hogyha mögöttetek minden össze is omlott. Tehát én gyerekkorom óta csodálom a nőket, tehát ez, van egy ilyen kép az agyamba, nekem a nagymamámnak volt egy Szabó szalonja, ami hát végülis ő Szabó nő volt, de hát nagyon képzett és tanította ezt az egészet, és ráadásul a nagymamájától, vagy nem a nagymamájától, tehát a nagymamám, a déd nagyanyámtól, tehát a saját anyjától örökölte már ezt a szalont, de hát a déd nagyanyámat én már nem láttam, viszont jöttek az ő hozzá ezek a mindenféle nők, és ott forgulódtak az arany stukkós tükör előtt, és én ültem, tudod, ilyen kisgyerekként, és így néztem őket, és láttam, ahogy felvették a ruhát, és egyszerűen megváltoztak, tudod, tehát, hogy megváltozott az, ahogy beszéltek, ahogy álltak, kiúzták magukat, tudod, tehát, hogy szabályosan többek lettek azáltal, hogy valami olyasmit vettek föl, amiben boldogok voltak. Érted, mit mondok? Tehát, hogy ez, hogy miben vagyunk boldogok, ez szóval az élet annyira bonyolult, és annyira nehéz, és annyira összetett. Tehát, hogy mindenkit figyelmeztetnék arra, hogy ne értékelje le ezeket a dolgokat, ezeket a, nem tudom, ceremóniákat, vagy ezeket a különleges pillanatokat, amikor kicsípjük magunkat, vagy veszünk egy ruhát valami eseményre, mert szerintem ezeknek nagyon-nagyon összetett jelentésük van, és nyilván nem kell új ruhát venni, tehát lehet másodkézből is szerezni, tehát most nem egy ilyen mindenképpen ilyen vásárlásra buzdító dolgot nyomok, hanem arra, hogy amikor egy kicsit odafordulunk saját magunkhoz, és említetted ezt, hogy a beszélgetésekben ezek a hogy hogyan élted meg, és mennyire volt nehéz, amikor, stb. Stb. Nagyon sokszor nem fordulunk oda magunkhoz. Értitek, hogy mit mondok? Tehát, hogy nem fordulunk oda magunkhoz, és nem kérdezzük meg, hogy egyébként hogy vagy? Tehát, hogy vagy hogyan lehetne ez jobb? Hogyan éreznéd magad jobban a bőrödben? És amikor föltennénk ezt a kérdést, akkor kiderülne, hogy hát engem nagyon zavar speciál, hogy mondjuk hasamban, érted? Vagy nem tudom én, hogy fölszedtem 5 kilót, és nem azért, mert a társadalom azt mondja, hogy nekem nem kellene, hogy rajtam legyen az 5 kiló, hanem mert ez engem speciál zavar, tehát, hogy most összetett, hogy miért vagy, nem tudom, zavar, hogy nincs annyi szabadidőm, hogy kulturálódjak, vagy eleget olvassak, és akkor, hogyha ezeket a dolgokat már megfogalmaznánk, akkor képesek lennénk arra, hogy egy kicsit jobb, tehát nem biztos, hogy azonnal, lehet, hogy valamire éveket kell várni, tehát mondjuk én például nagyon sok évet vártam arra, hogy visszamenjek tanulni, mert meg kellett várjam, amíg a fiam tinédzser lett, tudod, mert hogy akkor az ember már egy kicsit olyan azt mondja, hogy oké, tehát most akkor jön az én időm, tehát van, amire hosszan kell várni, de van, amire röviden kell várni, viszont az, hogyha már megfogalmaztuk, hogy mi a problémánk, vagy mi lehetne jobb, akkor az segít, tovább segít az életünkben, vagy értitek, hogy mit mondok, tehát, hogy nem kell leértékelni szerintem a külsőségeket, ezek nagyon-nagyon összetett dolgok.
Igen, meg pont ez, ahogy mondod, hogy sminkelés, öltözködés közben, ahogy nők összejönnek, és különböző testeket megnéznek. Például a mi vasárnapi brunchaink, amikor fröccsöztünk, átöltöztünk, ruhát cseréltünk, stb. Az, hogy látunk divers testeket, nekem az nagyon sokat segített, hogy mondjuk átöltöztünk egymás előtt, meg így, de jó a popod, neked meg a nem tudom, és hogy a női közösségépítés, és ez akár a közben, hogy közösen sminkelünk, információt cserélünk, olyan dolgokról, amik mondjuk nagyon nőspecifikus helyzetek, vagy problémák, szóval, hogy ebben rengeteg erő van a versengés versus versengés, vagy a versengés helyett, tehát hogy így.
Igen, és annyira szép ez a női tér, ugye ez a ceremónia, amit mondtál te is, Krisztina. Én emlékszem, amikor 15-16 éves voltam, és Pestre jöttem minden nyáron, és akkor nővérem elvitt a műkörmös szalonhoz, mindig ugyanabban a szalonba mentünk, és ez nekem egy ilyen fontos esemény volt minden nyáron. Ott ültünk a csajokkal, és ott olyan, az ugye miénk volt. És igen, ezt imádom, így a szalon kultúrába például, hogy ez ugye miénk.
Igen, és látod, hogy rögtön le, hogy mondjam, hogy azt mondják nagyon sokan, mondjuk főleg inkább férfiak, hogy na, ezek csak lakkozgatják a körmüket, tudod, tehát, hogy igen. És akkor ebben már rögtön be vagyunk téve egy kategóriába, tudod, hogy mi már gondolkodni mondjuk nem tudunk, vagy összetett mondatokat megfogalmazni nem tudunk, mert minket érdekel a legújabb körömdivat. De hogy egyébként meg miért zárja ki ez a kettő egymást, érted? Most konkrétan Engem a körömdivat annyira nem érdekel, de mondjuk a ruhadivat például nagyon érdekel. Tehát, hogy ez is egy ilyen egyedi dolog, hogy kit mi érdekel. És itt ugye nyilván a szerkesztőségünkben vannak olyanok, akik meg vannak őrülve a körmökért. Tehát, hogy azért jó, hogyha mindenféle oldalról érkezünk, és hát én mindig ezt szoktam mondani így a kollégáimnak, hogy bennünk az a jó, hogy nagyon sokfélék vagyunk. Tehát, hogy van, aki, nem tudom én, krimiket olvas, a másik ki nem állhatja a krimiket, de tudod, van, aki állandóan filmeket néz, akkor a másik kiállításokra jár, a harmadik állandóan magazinokat lapozgat, tudod, tehát, hogy van, aki nagyon szeret utazni, és akkor ezekből nem feltétlenül éled meg te azokat a dolgokat, de egy magazin segíthet, hogy egy kicsit gazdagabb legyen az életed, tehát, hogy nem feltétlenül kell elutaz oda, amiről olvasol, vagy nem feltétlenül kell megcsináld azt a frizurát, amit ott látsz, de hogy valahogy látod, hogy ilyen is van, és azt így kell megcsinálni, és egyszer csak. Tehát nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy valamilyen ilyen mellesleg információ nagyon sokkal később ilyen revelációként így bejött az agyam, hogy tényleg, vagy tudtam valamit mondani egy olyan társaságban, ami valami olyan dologról, ami nem a fő érdeklődésem, de tudod, miután sokat lapozgatok újságokat, ezért nagyon sokféle információ jut el hozzám, és akkor van, amikor valami nagyon hasznos tényleg, tehát, hogy ez a sokféleség, és nyilván az, hogy hát most az internet kapcsán ugye megéljük ezt a sokféleséget, de sajnos ugye az algoritmusok miatt például egy ilyen csőlátásunk alakul ki, mert hogy egyfajta világot tukmálnak felénk, amiről ugye az feltételezik, hogy nekünk érdekes. Meg hát rengeteg információ van, és ebből néha már, nem néha, hanem non-stop ilyen, ez a too much information, tudod, tehát amikor már a semmit nem tudod befogadni, mert hogy hiába szeretem a Rákóczi túróst, hogyha most azt mondod, hogy együltő helyemben egyek meg 20 Rákóczi túróst, akkor megeszem, és akkor utána soha az életemben többet Rákóczi túróst nem akarok enni. Tehát ugyanez van, hogy lehet, hogy érdekelne valami, de miután annyi információ jön felém, és szerkesztetlenül, válogatatlanul, illetve hát ugye gépek által válogatva, emiatt... Szóval azért átéljük azt a dolgot, amikor föl kell, hogy értékelődjön egy szerkesztett tartalom így az elmúlt 15 év után, amikor tényleg kapsz egy olyan alaposan átgondolt mixet, tudod, mint egy jó lemez például, amikor tudod, beteszed, és van egy ritmusa, hogy melyik szám miután jön, tudod, és egy idő után már azt a sorrendet is szereted, tehát nem csak magukat a számokat, hanem ha máshová tennék be, akkor azt mondanád, hogy ez egy hülyeség, tehát nem, ez nem így kell, hogy jöjjön, hogy abba is van művészet, ahogy ezek a dolgok egymás után jönnek, vagy amilyen mennyiség van belőlük, tudod, vagy amennyire vizuális egy anyag, a másik meg mennyire verbális, vagy ennek a kettőnek az ötvözete, hogyan jön ki. Tehát, hogy ez valamelyest egy alkalmazott művészet, amiben mi vagyunk, nyilvánvalóan, de nagyon-nagyon határos azzal, tehát mert egy alkotó folyamat, hogy élményeket ad a befogadóknak, és ezáltal sokkal több, mint hogyha ilyen dobozokban rádömlesztek információkat az interneten például.
Igen, és érdekelne ennek kapcsán, hogy mert hogy így nagyon tudatosan, vagy ahogy a magazinról beszélsz, hogy kurálva van az a tartalom, amit átadtok, és van egy teljesen más oldal egyébként a glamournak, ami pedig ez a Women of the Year, ami teljesen más műfajban méretteti meg magát, és hogy nagyon, nagyon érdekel az, hogy mi az eseménynek a jelentősége, mert hogy látom például Instagramon, hogy ez már egy ilyen külön, egy ilyen kis buzz van körülött, hogy na, lehet szavazni, lehet jelentkezni, lehet ez, lehet az, tehát hogy ez annak a korábbi gondolatodnak a kiteljesedése, hogy például a nők mint financiálisan független egyének, és ennek a bátorítása, a díjazása, a nagyvilágban való szerepeltetése, tehát hogy ez mit szimbolizál, vagy mi a jelentősége?
Hát igazából itt nem feltétlenül az anyagi függetlenség, de van egy ilyen díj, hogy az év üzletasszonya, De itt a kategóriák azok azért minden évben változnak, mert hogy szerkesztőként jó úgy gondolkozni, már 10 szerkesztők vagytok, úgyhogy vitatkozzatok, hogyha másképpen gondoljátok. Jó úgy gondolkozni, hogyha megvan az a lehetőséged, hogy flexibilisan le tudod mozogni a zeitgeistnak a mozdulásait, tudod, mert mondjuk 20-25 évvel ezelőtt teljesen más tartottunk problémának vagy kérdésnek nőként, mint mondjuk, amit most tartunk. Tehát például mi elég hamar elkezdtük a környezet tudatossággal való foglalkozást, tehát nekünk ugye 17 éven van a magazin, körülbelül 15 éve van már egy ilyen zöld pecsétünk, amivel jelöljük azokat a termékeket, amik ilyen ökotudatosan, vagy valamiféle tudatosság, fair trade, vagy bármiféle ilyen jellegű gondolat mentén jönnek létre, de azért azt erős lenne mondani, bár ugye a 70-es évektől fogva azért már egy erősödő mozgalom a környezetvédelem, de azért erős lenne azt kijelenteni, hogy mondjuk 15-17 évvel ezelőtt Magyarországon ez bárkit is érdekelt. Mert hogy senkit nem érdekelt konkrétan. Jó?
Tehát, hát vagy globálisan. Most... Akkor is az volt, hogy egy ilyen fehér felső középosztálybeli kis réteg mondta, hogy de elég volt, és mindenki azt mondta, hogy ah, hagyjuk már, és egy újabb petpalackot vett. Szóval, hogy...
Igazából járhatsz nagyon-nagyon előre, de mégiscsak be kell várnod az embereket. Tehát, hogy kicsit katalizálhatod a folyamatokat, és kell is, hogy katalizáld. Tehát mi például most, tehát az a szerkesztői döntésünk, hogy mindenféle cenzúra, vagy döntés, vagy negatív döntés nélkül mindent ki fogunk tenni, ami ilyen jellegű előrelépésekről szól. Tudod? Tehát, hogyha egy cég mondjuk azt gondolja, hogy ő kijön egy olyan kollekcióval, ami mondjuk újra felhasznált textileket alkalmaz, mi nem fogjuk azt megnézni, és nem fogjuk megkérdőjelezni azt, hogy vajon ez igaz, vagy greenwashing? Mert azt gondoljuk, hogy ha már egy cég fontosnak tartja azt, hogy greenwashingoljon, akkor ugye az már egy nagyon jó jel, és nyilvánvalóan a greenwashingot, meg a cégeket úgy lehet rákényszeríteni a valódi, átlátható működésre, hogy törvényeket hozunk. Tehát, hogy az nem a mi felelősségünk, érted, mit mondok, hogy ezek a törvények mondjuk Európába fölálljanak, de a közvélemény elvárásait viszont igenis befolyásolhatjuk azzal, hogy megmutatjuk nekik azt, hogy mi ezt értéknek tartjuk. Tehát, hogyha legalábbis valaki ezen gondolkozik, az már egy érték. De mondjuk 2016-ban, hogyha a Women of the Year-t említed, akkor mi például meghívtuk a Greenpeace-t a Pink szőnyegre, és akkor a Greenpeace azt mondta, hogy ez fantasztikus, ez a Greenpeace életében egy történelmi pillanat, mert őket még soha eseményre nem hívták meg, hogy tüntessenek ugye mi pink szőnyegnek mondjuk, mert nem vörös szőnyegnek, hanem pink szőnyegnek. Őket mindig kiszokták rakni onnan, tehát ők bemennek ugye valahogy be, nem tudom én, becsempészik magukat, vagy valahogy belógnak, és akkor, amikor előveszik a posztamenseket, ugye akkor őket ilyen biztonsági őrök szokták kivinni. Na most mi meghívtuk őket, hogy gyertek már el, és húzzátok már elő a posztamenst. Ugye abban az évben a Kaufer Virágnak adtuk az év hősnője díjat, aki ugye most egyébként egy másik nagyon fontos dolog mellett is, ugye róluk készült ez a dokumentumfilm, fú, most nem fog eszembe jutni a neve, hát hogy két nő, mint anya.
Anyáim története,
köszi. Uh-huh. Tehát a Netflixen látható, ugye ő az egyik anya. És, de ő egyébként nagyon régen a Greenpeace-nek a munkatársa, és hát úgy gondoltuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ő ott ezeknek a cégeknek, akik ott jelen vannak, és ezeknek a celebritásoknak és influencereknek elmondja azt, hogy most mi jön. És hogyha meg tudjátok nézni egyébként a YouTube-on az ő beszédét, szóval, hogy ezeket én nagyon fontosnak tartom, és ugyanígy fontosnak tartom, hogy más ügyek mellett is kiálljunk mondjuk a Women of the Year kapcsán. A Nanénak is adtunk ugye a nők mellett, hogy hogy is van, a nőkért együtt az erőszak ellen szervezet, akik ugye hát egy 25 éves szervezet, tehát hogy de azt azért egy kicsit elmondanám, hogy talán mi hozzájárultunk ahhoz, hogy kijöjjenek egy kicsit a spotlightba.
Igen, ők régóta tevékenykednek nagyon, viszont hogy eddig nem volt annyira nagy láthatósága, meg egyáltalán a nők elleni erőszakról diskurzus, az nem nagyon volt ilyen széles platformon.
Igen, és ugye nekem mindenki azt mondta, hogy én nagyon régen gondolkoztam velük, vagy bennük, de minden újságírótól azt hallottam, hogy ja, hát ők nem szeretnek szerepelni. Tehát ők azt felejtsem el.
Aktivisták, de nem szeretnének.
Igen, szerepelni. Hogy ők biztosan nem. Hát aktivisták, de azért tudod, ő nekik a munkájuk nagy része az a szolgálat, a bajba jutott nőkkel való diskurzus, és ez igazából le is köti őket. Viszont azon a ponton, amikor én egy nagy levegőt vettem, és azt mondtam, hogy hát egy életem, egy halálom, én akkor is elhívom őket kávézni, és majd maximum visszautasítanak, de nem utasítottak vissza, eljöttek velem kávézni, és elkezdtünk beszélgetni, és próbáltam nekik elmondani. Egyrészt ugye hát egy eszméletlen lecke volt nekem az, amiről ők beszéltek, és ahogy elmesélték, hogy ők mivel foglalkoznak, szóval egy teljesen új világ tárult elém. Szerencsére én tehát, hogy valahogy ebből így kimaradtam, hogy a nők ilyenfajta erőszaknak vannak kitéve, és egyre inkább felfedeztem magam körül, tudod, az, hogy ez egy mindennapi valóság, de én pedig elkezdtem nekik mondani azt, hogy miért lenne fontos az, hogy kijöjjenek a fényre, tudod, és elkezdjenek beszélni arról, amit ők csinálnak, és így szerintem sikerült meglépjük azt közösen, és akkor mi nem akarunk ebből semmiféle, nem tudom én, tehát abszolút nem akarunk a középpontba lenni. Hogy elkezdtem nekik arról beszélni, hogy miért fontos az, hogy kijöjjenek a fényre, és megmondom őszintén, hogy eléggé meggyőzően tudom ezt csinálni, mert alapvetően én is egy háttérember vagyok, tehát én sem szeretek nagyon szerepelni. Tehát teljesen át tudom élni azt, amikor valaki csinálni akar valamit, és nem akar róla beszélni. Tehát, hogy viszont az életem folyamán föl kellett ismerjem azt, hogy igenis nagyon fontos az, hogy időnként szerepeljünk, és elmondjuk, hogy mit és miért csinálunk, és hogyan csináljuk. És ez az ő esetükben nagyon segíti az elérést, mint civil szervezet, ugye, hogy a társadalom szövetében ők nem egy ilyen láthatatlan jótevőként vagy szolgálóként vannak jelen, hanem igenis megérdemlik ők azt, hogy odaálljanak a fénybe, és kapjanak egy díjat például, és azt mondjuk nekik, hogy figyúzzatok, nagyon köszönjük, amit csináltok, egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lenne velünk nélkületek, vagy azokkal a bajba jutott nőkkel, akik menekülnek, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és hogy mennyire sokan vagyunk ilyenek, akikkel ez megtörténik, vagy a barátaink közül megtörténik ilyesmi, és hogy ez nagyon sokáig tabuként kezelődött a társadalomban, és az, hogy ők kijönnek a fényre, mint civilek, akik ezzel foglalkoznak, ez abban is segít, hogy az ügyük, amivel foglalkoznak, az is kijöjjön a fényre. Értitek, mit mondok? Tehát, hogy nem a fényre, hanem napfény derüljön arra a sok csúnya dologra, amiben a nőknek szenvedniük kell. Tehát, és ezt teljesen jól megértették, és mindannyian vettünk egy nagy levegőt, és fölmentünk a színpadra, és akkor ők elmondták, amit elmondtak, és szerintem onnan elindult nekik egy új fajta gondolkodásmódjuk, és akkor nekünk, mi most hülyén hangzik, de a feladatunk ott ezen a ponton teljesült, mint Women of the Year, de nyilvánvalóan azóta is folyamatosan platformot adunk nekik, hogyha bármikor szükségük van rá, mert hogy az ügy az ongoing, tehát az annak sajnos nincs vége. Viszont szerintem egyre több hát platformon vagy más felületeken is szó van mondjuk a nők elleni erőszakról, és én ezt mindenképpen egy pozitívumnak élem meg. Vagy a másik ilyen példa szintén a Women of the Year-hez kötődik, a Hintalovon alapítvány, ugye, ahogy a gyerekjogokkal elkezdtünk így foglalkozni, és azt gondolván, hogy a mi olvasóinknak is egyre többjüknek van gyerekük, és nyilvánvalóan ez bennüket is érint, és amikor gyereked lesz, akkor egyre inkább érzékeny leszel, nyitott leszel arra, hogy úristen, miféle dolgok történnek például gyerekekkel, és hogy ebbe is nagyon-nagyon nagy edukációra szorulunk. Például ők eljöttek nekünk, és mint újságíróknak, szerkesztőknek, elmondták az abszolút ilyen up-to-date, ugye már közösségi médiát beleértve, a mai nagyon-nagyon, nem tudom, felfokozott ilyen médiafogyasztásunkat belevéve az ő hozzáállásukat, és rá kellett jönnünk, hogy igenis nekünk is javítanunk kell bizonyos szempontokban, mint médiacég abban, hogy például hogyan jelenítünk meg gyerekeket. Tehát legjobb példa erre, amit a Gyurkó Szilvi szokott mondani, hogy amikor egy cég úgy reklámoz, hogy egy nagyon cuki kisgyerek, akinek a spagettistál az így oda van, vagy tehát, hogy így oda van csapva a fejéhez, és akkor így folyik le, tudod, a spagetti, és akkor így van ő lefotózva egy reklámmal.
Tehát a méltósághoz való joga a gyereknek, vagy a méltósággal megjelenítéshez való joga.
Igen, meg az is, hogy ő erről nem tudott dönteni, mert nincs abban a döntés képességében, de alapvetően, hogyha ránézünk erre, és ahogy mi fölnőttünk, akkor az alapvető reakció, hogy de cuki, tudod.
Érted? Hát igen, ameddig a nagynéninek mutatjuk, hogy jaj, lefotóztam Bandikát, amint ügyetlenkedett az ebédjével, és akkor az még talán úgy bele is fél, meg olyan ártalmatlannak tűnik, de már ilyen óriás poszteren valahogy más hatást kelt az egész.
Igen, vagy hogyha kiteszed a közösségi médiában, akkor is. Ugye, igen, mert az internet nem felejt. És akkor az van, hogy ő egyszer csak 16 éves lesz, és valaki előásorul ezt a fotót, vagy egy másikat, tök mindegy, és akkor ő már abban az állapotában van, hogy ő kikéri magának ezt a fajta, és ő ugyanaz az ember, csak akkor még ugye mondjuk másfél éves volt, most meg már egy majdnem felnőtt ember. Tehát, hogy ez a párbeszéd, amit folytattunk velük, az nekünk nagyon-nagyon sokat segített, tehát ugyanannyira díjat kaptunk mi tőlük, mint amennyire díjat adtunk nekik. A mi díjunk az volt, hogy rengeteg dolgot tanultunk tőlük, és nyilvánvalóan másképp gondolkozunk azóta. És hogyha visszatérsz erre, vagy visszatérünk az elején, amivel kezdtétek, hogy ugye ez az előítélet a magazinokkal kapcsolatban, stb. Tehát én mindig állok elébe, mert valahogy hogy én mindig belefutok ebbe, tudod, hogy bizonyos közegbe belemegyek, és akkor vagy két verzióban, vagy az van, hogy ilyen sztárként vagyok kezelve, amit szintén nem tudok olyan viszonyulni, vagy az van, hogy jaj, jött a női magazinos, tudod, aki biztos csak, nem tudom, a körmökről, meg a frizurákról tud társalogni, és mondjuk nem tud elszámolni 10-ig se, vagy nem ismer 3 költőt se, vagy nem olvasott el 5 könyvet se. Tehát én ez állok elébe, tehát hogy ez engem nem zavar, viszont mindig azt szoktam mondani, hogy lapozzanak bele, és akkor általában nagyon meg szoktak lepődni, tudod, hogy tényleg ilyen dolgokról is van szó a glamourban, mert tényleg a glamour ezzel is foglalkozik. És amit mondtál, hogy egy ilyen nőknek a mindenféle élet részével foglalkozni, na ez a glamournak nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy azt feltételezzük, hogy egy nő életében rengeteg dolog van, és ezt a rengeteg dolgot mind-mind meg akarja élni. És ez így van rendben, tudod, hogy néha mondjuk a szexre koncentrál jobban, néha mondjuk a karrierjére. És ez így van rendben, tehát, hogy it's okay. Van is az amerikaiaknál egy ilyen rovat, hogy it's okay. Tehát, hogy ez így teljesen rendben van. Úgyhogy Igen, tehát hogy igazából ez a sokféle tartalom, az szerintem segít abban, hogy mindig kiszedjük belőle azt, amire nekünk épp szükségünk van, és mindig valahogy egy kicsit másra van szükségünk.
Uh-huh. Ez akkor ezzel is azt a kérdésünket is megválaszoltad, hogy diktáljátok-e, vagy követitek-e ezeket a trendeket, például azt, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás, környezettudatosság, tehát hogy azt mondtad, még egy korábbi mondatod alkalmával, vagy igazándiból is, tehát hogy megpróbáljátok megtartani azt az arányt, ha jól értettem, hogy ne túl sok újat, tehát hogy ne legyen valami hiperfuturisztikus, de közben azért megtartani igen az olvasóitokat, mert nem véletlenül alakult ki ez a tábor, és tényleg azt szépen megkérdeztetem, hogy így nagyjából hogy kell elképzelni a glamour olvasót, tehát hogyha így le kéne modellezni, hogy ki az, aki...
Hát tudod, pont ez az a kicsit ilyen elavult szemlélet, hogy lerajzoljuk az olvasónkat, meg megmondjuk, hogy mondjuk egy 28 éves, ilyen meg ilyen munkakörű, ilyen végzettséggel rendelkező, nagyvárosban élő nő, ABC csoport. Tehát, hogy ezeket, hogy mondjam, csinálják marketingesek, meg nem is azt mondom, hogy nincs teljesen értelme, de engem inkább az érdekel, hogy hogyan tudjuk ezt minél diverzebbé tenni ezt a nőt, de nyilván annyira nem tudod diverzebbé tenni, hogy mondjuk olvassanak 20 évesek is, meg 60 évesek is, de az mindig is egy nagyon fontos szempont volt a mi szerkesztésünkben, és erre tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok, hogyha mondjuk a kezébe veszi egy 60 éves nő a magazint, akkor nem mondja azt, hogy na, ez mekkora baromság, hanem azt mondja, hogy szép, jó, de ez már nem nekem való, tudod? Tehát, hogy de egyébként meg vannak benne okos dolgok. Vagy egy férfi mondjuk valahogy, nem tudom én, véletlenül a kezébe kerül mondjuk glamour napokon, akkor belelapoz, akkor ne az legyen, hogy fú, de rossz, hogy a barátnőm ezt olvassa, vagy a feleségem ezt olvassa, ez nagyon idegesítő.
Mivel tömik a fejét?
Hanem tegye úgy le a magazint, hogy ez nem is olyan rossz, tudod? Tehát, hogy és hadd olvassa, és lehet, hogy legközelebb rengeteg ilyen levelet kapunk, vagy e-mailt igazából, hogy vannak férfiak, akikkel ez történt, vagy nem tudjuk, hogy ez történt, de csak feltételezzük, és hogy ők megveszik a barátnőjüknek, feleségüknek a magazin. Szóval ennél nagyobb sikert én nem tudok elképzelni, mint hogy a csávód megveszi neked a magazint, amikor leugrik a Lidlbe, vagy a DM-be, vagy akárhová. Tehát, hogy hozza neked a magazint, mert tudja, hogy neked szükséged van egy kis kikapcsolódásra, ezt megérdemled, a sorozatokat már nagyon sokat nézted, tehát ez non-stop megy, de hogy tök jó, hogyha egy kicsit mondjuk egy kávé mellett lapozgat. Úgyhogy visszatérve a kérdésedről, hogy kik olvasnak bennünket 20-30 éves nők olvasnak, és feltételezésünk szerint körülbelül 45 éves korral abba hagyják az olvasásunkat, tehát kifejezetten, hát azt mondanám, hogy fiatal nő.
Uh-huh. Tehát nagyon olyan döntések előtt állnak, mint családalapítás, karrierválasztás, tehát hogy azért ezek nagy fordulók.
Tehát rengetegen már családot alapítottak, férhez mentek, és gyerekük van. Nekünk van egy olyan kis ilyen gyűjthető füzetünk is, ami egy másik nagyon fontos ügy, ez az anyává válás, meg az anya lét, ugye, ami akárhogy is nézzük, azért egy az életünkben egy nagyon fontos fejezet, vagy szerep, hogy nyilván ugyanannyira fontos, mint apává válni, meg apának lenni, és ez a gyűjthető füzet, ezt úgy kezdtük el, hogy azt láttuk, hogy az interneten iszonyatosan ijesztő információk vannak, hogyha így rákeresel, tudod így a szüléssel, terhességgel, gyerekneveléssel, nem tudom, tehát mindennel kapcsolatban, ilyen fizikai dolgokkal kapcsolatban, és akkor így elhatároztuk, hogy ez így tarthatatlan, tehát mi nem értünk hozzá, viszont felkutatjuk a szakembereket, akik tényleg értenek hozzá, tehát kifejezetten az a szakterületük, és akkor az ő segítségükkel fogjuk szerkeszteni ezt a gyűjthető füzetet, amit úgy hívnak, hogy Glamour Mami. Van online lába is, tehát online is közlünk ilyen cikkeket, tehát végülis idővel ugye ezek a mindenféle ilyen kereső programok által is ugye kijöhetnek nőknek. Nyilván nagyon sok homokot kell hordani a sivatagba ahhoz, hogy ez megtörténjen, de ez a kis gyűjthető füzet, ebből, hát most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem mintha a 13. számot csinálnánk, ez igazából egy ilyen, hát tudod, mint amikor van egy ilyen kis kézikönyved, amikor ez a kérdés így közelebb kerül hozzád, hogy a gyerekvállalás, vagy ne inkább, akkor ezt így lapozgatod, vagy kölcsönadod majd a barátnődnek, hogyha neki aktuális, és akkor ebben tényleg ilyen nagyon-nagyon korrekt információk vannak mindenről. Tehát a császármetszéstől kezdve, a szoptatáson keresztül, a nem tudom én, sugárban hány a gyerek, stb. Tehát mindenféle olyan dolog, amit például én anyaként teljesen felkészületlenül értem oda. És így visszagondolva, nagyon rossz, hogy ennyire felkészületlenül értem oda, és sokkal jobb lett volna, hogyha valamennyit legalább tudok. És miután megszűnt ugye a generációk közötti tudás átadás, ezért már arra sem támaszkodhatunk, mint régen tudott, hogy együtt éltek az anya, a nagyanya, és akkor mit tudom, ő tudta, hogy akkor most így fogjad a gyereket, vagy ezt kell csinálni, vagy lázas, akkor ez legyen, stb. Tehát rengeteg aggodalmat nem tudunk elkerülni, csak úgy, hogyha nagyon korrekten fölkészülünk egy-egy feladatra. Úgyhogy ezt most nem tudom, mivel kapcsolatban kezdtem el mondani igazából.
De nagyon jó, hogy említetted, mert hogy ez tényleg így van, hogy főleg ezek a tabu témák, mint menstruáció, szülés, stb., hogy azért övezi egy ilyen mítikus köld, és még mikor a generációs tudásátadás megvolt, akkor is voltak ezek a tabúk, hogy na hát akkor azért csak nem beszélünk arról, hogy veszted el a szüzességgel, de hát a védekezésről, stb. Szóval, hogy ilyen szempontból valahol ezek a magazinok, meg most már a social media is belépett ennek egy ilyen helyettesítő szerepébe kvázi. Tehát, hogy addig meg szerintem nehéz eldönteni, hogy az ember valamit akar-e, vagy sem, így nem tudja valósan, hogy azért nagyjából kb. Mire vállalkozik, és ez a gyerekvállalásnál halmozottan igaz. Oké, hogy nem lehet megtanulni könyvekből, De hogy például nekem a BIOS tanárom volt az, aki elképesztően sokkolóan őszintén lerajzolta, megmutatta, elmondta, és azt mondta, hogy gyerekek, ez van, és nem választotta külön a fiúkat, a lányoktól, mindenki ugyanazt a mozit nézte, és ez nagyon-nagyon jó volt. Bocsánat, Antónia, tudom, mert most én kérdeztem, de hogy te is nyugodtam.
Ja, igazából tök értékes, hogy van egy ilyen, hogy Glamour Mami, erről mesélsz egy kicsit?
Igen, ez egy ilyen gyűjthető füzet, ami a magazin elé van csomagolva évente kétszer, úgyhogy ennyit tudunk vállalni, mert azért ez így egy nagy meló, tehát hogy ugye, mert mondom, hogy szakemberek kellenek hozzá, úgyhogy De itt szerintem azért teszünk azért, hogy a nők egy kicsit tudatosabbá váljanak a gyerekvállalással kapcsolatban is, és hogy el tudják dönteni, hogy ez most nekik való, vagy nem nekik való, vagy hogyha már benne vannak, akkor egy kicsit könnyítsünk a helyzetünkön azzal, hogy korrekt információkat kapnak.
Igen.
Tök jó.
Ez nagyon fontos.
Azt veszem észre, hogy kedvem van lapozgatni egy példányba. Én sosem érdekelt engem ilyen baba magazinok, nem úgy, mint Lucánál, ahol már tinikora óta így nézegette. Nekem ez most egy ilyen új dolog. Érdekes.
Hát föladok neked, csak akkor adj egy címet, jó? És akkor föladok neked ilyen selection-t ebből a Mami magazinból, vagy Mami mellékletből, és akkor el tudod tenni. Hogyha aktuális lesz, akkor majd belelapozol.
Drága vagy.
Kis hazai ízeket, hazai szavakat. Nem, mert egyébként ezekkel a baba magazinokkal az a probléma, vagy hát régebben azt láttam, hogy egy ilyen nagyon idealizált képet mutattak az anyaságról, így az anyuka tartotta, mint egy ilyen Madonna gyermekét, aki tökéletesen tiszta volt, tökéletesen gyönyörű, tökéletesen. Szóval, hogy azért nehéz ilyenkor így valóság csekkolni, amikor így ilyen képek jönnek szembe, és nagyon üdítő az, amikor valaki azt mondja, hogy te reggeltől estig ilyen tejcsis hányos pulcsiba szaladgáltam, mert időm nem volt átvenni. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen, igen, valóságcsekk, hogy akkor kb. Mennyi ideje lehet egy kisgyerekes anyukának, akkor úgy tudom.
Nagyjából sem ennyi, tehát úgy tudnám megfogalmazni. Tehát, hogy az első 3 hónapban annak is örülsz, hogy a haját tudsz mosni, tudod, mert már az is egy olyan hosszadalmas tevékenységnek, és pontosan ez, amit mondtam, hogy az önmagaddal való foglalkozás, az felértékelődik, na, ekkor tényleg nagy szembenézés van. Tehát ekkor rájössz arra, hogy te nem önmagad vagy akkor, amikor nem tudsz önmagaddal foglalkozni, és hogy nagyon fölértékelődik az a fajta ilyen én idő, tudod, amikor, tehát, hogy most hülye hangzik, de először az, amikor lemehettem a sarokra a gyógyszertárba, tudod, és mondtam, hogy majd én kiváltom a gyógyszereket, tudod, csak hadd menjek le, tudod, és akkor így, hogy ugye miután ilyen babacuccokról volt szó, hát a gyógyszerésznő rögtön rájött arra, hogy ugye ez egy frissen szült anyuka, és akkor mondta, hogy üljek oda le, ameddig ő kikeresi, tudod, a dolgokat, és akkor így leültem, és ültem a gyógyszertől, és olyan jó volt ott ülni, tudod, hogy így távol a gyerektől, érted, mit mondok? Tehát, hogy csak egy kicsit úgy magamban úgy ülni nyugodtan a gyógyszertárba, és akkor így vártam, hogy nyugodtan keresse csak, tehát nem kell sietni, tudod? Tehát, hogy ez a... És, tehát, hogy ma már nyilván nagyon viccesen hangzik ez a dolog, hogy nyomorultul attól függ, hogy melyik szempontból nézed, de hogy tényleg... fokozatosan nyered csak vissza az önmagaddal való foglalkozás lehetőségét, és ez egy nagy emberi megmérettetés, akárki akármit mond, és pont amit mondtam nektek, hogy egy új ruha, egy új frizura, egy új könyv magadnak, amit el is tudsz olvasni, nem csak oda teszed az ágyad mellé, és akkor ott porosodik. Tehát ezek mind-mind fölértékelődnek akkor, amikor szolgálatban vagy, és már pedig a gyerek fölnevelése, ugye, és életben tartása az elején, az egy szolgálat. Úgyhogy nyilván egy gyönyörű szolgálat, félre ne értsetek, tehát hogy semmiféle ilyen kritikai hang nincs bennem, csak mondom, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy igenis van olyan időszakunk, amikor ezzel kevésbé tudunk élni ezzel a lehetőséggel, és nagyon-nagyon fontos, hogy magunkat is szeressük, magunkat is megsimogassuk, magunknak is adjunk valami élményt, vagy törődést, ne csak a környezetünknek. Tehát ne legyünk azok az áldozatok, akik állandóan a környezetükről gondoskodnak, a férjükről, a gyerekükről, a nem tudom kivel, és akkor utána 65 évesen azt mondják, hogy nem is éltem, mert állandóan csak másokról gondoskodtam, érted? És akkor ez a szemrehányás, hogy így nőnek föl gyerekek, hogy én azért nem lehettem nem tudom micsoda, mert rólad gondoskodtam, tudod? Akkor ez adódik tovább a következő generációra. Tehát ezt senki nem akarja szerintem, nem? Tehát mindenki azt akar, hogy az anyuka legyen boldog, elégedett, tehát, hogy az mindenkinek a legjobb, és akkor ugye egy ilyen komoly politikai kérdéshez érkeztünk, hogy hogyan lehet egy nő elégedett, ugye, és ehhez mi kell? Ehhez nagyon sok minden kell egyébként, ami jelen pillanatban még nem adott. Úgyhogy ezen szerintem dolgoznunk kell mindannyiunknak.
Mhm.
Ki a maga eszközeivel, ugye, mi a maga az én eszközeivel.
De annyira érdekes, nem annyira tabu beszélni így a boldogtalan anyukáról. Vagy van egy ilyen elképzelés, nem, hogy ez egy ilyen, hogy a anya szerep az egy ilyen önbeteljesítő dolog, és ha ezt nem érzed, vagy nem vagy boldog, akkor az egy ilyen stigma.
Ez egy hazugság szerintem, hogy az anyaság az önbeteljesítő valami, mert hogy az önbeteljesítés az, amikor magaddal foglalkozol, vagy a saját dolgaiddal, de itt erről szó nincsen, itt egy másik lénynek a mindenével foglalkozol. Tehát, hogy itt azzal foglalkozol, hogy hogyan lehet valakinek sokkal jobb vagy jobb, és a te érdekeidet teljesen háttérbe szorítod olyannyira, hogy van, amikor még hajat sem mosol, ami ugye elég extrém és abszurdnak hangzik.
Hát nagyon, főleg azért már, hogy egy annyira individualista, meg önző kultúrában élünk, én azt érzem, ilyen szempontból, hogy mindenki a maga kenyerét keresi, és azért hajt, és azért küzd, hogy nagyon nehéz ezt összeegyeztetni egy ilyen hirtelen váltással, amikor meg a teljes önzetlenség ben kell feloldódni. Tehát, hogy ezt az ilyen paradox helyzetet szerintem a modern embernek nagyon nehéz feldolgoznia. És ehhez minél több, nem is tudom, hát információra, támogatásra van szüksége?
Hát igen, mert hogy igazából ez az a pont, amikor szembe találkozol a sokkal nagyvonalúbb önmagaddal, tudod? Tehát amikor szembe találkozol azzal, hogy te erre is képes vagy, és azért óriásit növekszel a saját magad szemébe. Érted? Tehát, hogy mindaz, ami eddig volt, amit eddig célként kijelöltél, az másodlagossá válik, és az elsődleges cél a gyermekednek az életben maradása és boldogsága. Tehát, hogy annyira abszurd ez, hogy például ugye ez egy tipikus dolog, hogy amikor végre elmehetnek a nők mondjuk vásárolni, nem tudom, mert átjött nagymama és vállalja, vagy mert valaki ott mer maradni ugye már a kisbabával, és el lehet menni mondjuk ilyen 3-4 órára, tudod, úgy, hogy ott hagyod a tejet, tehát, hogy ilyen megoldásokkal, és akkor elmennek, hogy végre vesznek maguknak valamit, és akkor visszatérnek mindenféle gyerek cuccal, tudod, tehát, hogy képtelenek, egyszerűen ösztönösen képtelenek arra, hogy ne a gyereküknek vegyenek valamit, és hazajönnek úgy, hogy semmi nincs a saját kezükben, tehát semmit nem vettek saját maguknak. Ez egy tipikus történet, tehát hogy nagyon érdekes, Luca, amit mondasz, ez a 160 fokos fordulat, ez tényleg megtörténik a legtöbb anyával. Nyilván ebben sem érdemes azért általánosítani, mert lehetséges, hogy vannak nagyon tudatos anyák, akik mondjuk, meg vannak ilyen tudatos házaspárok is például, akik azt mondják, hogy ők már pedig 15 éve házasok, vagy 20 éve házasok, de ők minden hónap első szombatján randiznak. Tehát, hogy vannak ilyen házaspárok is, tudod. De a legtöbb házaspár, lássuk be, nem ilyen.
Igen, és pont most volt a Friderikus, a Zoltai Katával beszélgetett egy podcast műsorban, és a Zoltai Katának nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy ő mondta, hogy mindig is kutyás volt, ő falkában gondolkodik. És amikor valaki később csatlakozik a falkához, annak kell alkalmazkodnia. És ez teljesen szembe megy azzal az ilyen kortárs felfogással, hogy jön a gyerek, mindent felborítunk, átrendezzünk, és hanem ő azt mondta, hogy nem, hát ő jött utoljára, akkor ő alkalmazkodjon hozzánk. És hogy ez nem tudom, hogy mekkora botrány keltett azóta, de hogy azt éreztem, hogy lehet, hogy valahol mondjuk számomra valahol középen van a megoldás. Tehát, hogy nem mindent sztornózni, de nem is azt mondani, hogy na jó, hát akkor alkalmazkodj, ahogy tudsz, hanem valahogy ezt így egy ilyen arany középbe kialakítod, aztán lehet, hogy ebből semmi nem lesz.
Igen, ez így jól hangzik itt kimondva, tudod, hogy alkalmazkodjon a gyerek, de amikor így üvöltve sír, és itt a zsigereidben érzed ezt a sírást, és sajnos ez nem olyan sírás, amitől el tudod magad határolni, hanem, hogy mondjam, ez tényleg ilyen velőtrázó, tudod, tehát amikor így egyszer remegni kezdesz, olyan ideges leszel, tudod, hogy még mindig sír az a gyerek, és nem tudod, hogy mi baja. Meg hát később is, utána is például én tényleg be tudok számolni olyanokról, hogyha már tabukról beszélünk, hogy megyek az utcán, és ugye hát még szoptattam, de a gyerek pont nem volt velem. Viszont mondjuk a villamoson egy kisbaba elkezdett sírni. Akkor ugye az én tejem az így kijött, tudod. Tehát, hogy ezek annyira zsigeri dolgok, tudod, hogy a gondoskodás, tehát mondhatom én azt, hogy ő jött utoljára és alkalmazkodjon, ez tök jól hangzik, de alapvetően meg nem ez a felállás, hanem az a felállás, hogy én most őt szoptatom, meg életben tartom, és akkor utána jön egy másik fázis, ami arról szól, hogy ő állandóan azt mondja, hogy nem, és én meg azt mondom, hogy nem szabad, és akkor ezen is szembe kell nézni. Tehát nekem volt olyan pillanatom, tudod, amikor teljesen kétségbe estem, hogy nekem a fiammal már csak az a kapcsolatom, hogy állandóan megtiltok neki valamit, érted? Tehát, hogy micsoda kapcsolat az, amikor állandóan azt hallod valakitől, és ez a mi kapcsolatunk, hogy nem szabad, nem állsz oda, ne csináld, tudod, tehát, hogy a teljes tiltásoknak a egész nap ez a folyamat, mert hát annyira izgága volt, és ugye nekem az az egyik feladatom, hogy ő ne halljon meg valamibe, tehát, hogy mit tudom, ne ugorjon le, ne egyen meg valamit, amit nem kellene megenni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért ez nagyfokú flexibilitás kell szerintem ehhez, és igazából amit én a gyerek tartásból, vagy gyereknevelésből így leginkább megtanultam, az az, hogy oké, hogy van a terv, tehát ez szuper, de hogy mindig legyen annyi flexibilitás bennem, hogyha minden borul, akkor is tudjam tovább csinálni a dolgokat. Érted? És szerintem ez az életben így alapvetően egy elég jó taktika, ez szerintem senki más nem tudta volna annyira zsigeri úton megtanítani nekem, mint a saját gyerekem. Mert a többieknek azt mondtam volna, hogy na elmész te ezébe, érted? Tehát, hogy most akkor te jobbra, én meg balra, hagyjál már békén. De a gyerekednek meg nem tudod ezt mondani, tudod. Hanem ott mindig az van, hogy megyünk tovább, jön a következő nap, és akkor következő fázis, tudod, a dac korszak, az ilyen korszak, az olyan korszak, tudod, és akkor most tinédzser per pillanat. Tehát ez azért egy folyamat. De jó folyamat, tehát, hogy nem beszélek le senkit, aki ezen gondolkozik. Nem azt mondom, hogy nem lehet gyerek nélkül élni, simán lehet gyerek nélkül is élni, meg ugyanannyira lehet gyereked, mondjuk a könyved, amit írsz, vagy a magazin, amit készítesz, vagy a podcast, amit csinálsz, vagy tehát számtalan dolog lehet a gyereked, de ez egy iszonyatosan nagy lecke. Tehát ennél nagyobb lecke nincs az életben, és ennél önfeladóbb szeretet sincs az életben. Tehát, hogy, és ez azért, hogyha visszatérve arra, hogy mondtam, hogy nem az élet beteljesítése, nem az élet beteljesítése, de azért biztos, hogy nagyon sokat hozzáad az élethez ez a fajta két érzés, vagy két aspektus.
Köszönjük. Nagyon köszönöm. Igen, nagyon, nagyon élvezet volt hallgatni, és hát végül is nem terveztük, de kiukadtunk az anyaság témánál, amiről nem sokat beszéltünk igazság szerint eddig, mert hogy egyikünknek sincsen benne túl sok tapasztalata. Úgyhogy nagyon, nagyon köszönjük, hogy ezt az aspektust is hozzáadt.
Igen, igen.
Hát én köszönöm, remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre, és egy kicsit sikerült így lemosni magunkról azt a csak a körmökről és csak a frizurákról tudunk beszélni, típusú ilyen előítéletet, mert tényleg nagyon fontos szerintem az, hogy ha lehet minél több platformon, vagy fórumon, vagy közösségben megbeszéljük az ügyeinket. Tehát ebből a glamour csak egy, rengeteg, a tietek is egy másik közösség. Nyilván vannak metszetek a közösségeink között, de az lenne jó, hogy a következő generációk azok már sokkal jobb életet tudnának élni, és hogyha azt nézem, hogy mondjuk én a tinédzser korom óta, hogy hogyan éltem meg akkor mondjuk azt, hogy milyen Magyarországon nőnek lenni, nyilván azóta másik életkorban is vagyok, de azt gondolom, hogy talán jobb lehet a mostani tizenéveseknek Magyarországon nőnek lenni, és akkor ezt így kéne folytatni. Tehát, hogy ez a feladat szerintem, hogy így évről évre egyre jobb legyen a nőknek, és egyre jobb, többen hallják a hangjukat, és merjenek megszólalni, és gondolkozni azon, hogy nekik hogy lehet jobb. Úgyhogy mi ezen dolgozunk igazából, ez az egyik fő dolog, amit szeretnénk csinálni, és nagyon élvezzük.
Preach!
Köszönjük!
Köszi szépen akkor a lehetőséget!
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Krisztina!
És hogyha a beszélgetéssel kapcsolatban van hozzászólásotok, akkor azt is eljutatjuk Krisztinához. És titeket meg mindenhol, ugye? Tehát social médián vagytok jelen, Instagramon, És milyen rendszerességgel olvashatnak titeket?
Hát a magazin ugye az havonta jelenik meg, tehát azt keressék az újság árusoknál, és egyébként meg van Instagramunk is, van TikTokunk is, van weboldalunk is, van Facebookunk is természetesen, úgyhogy sok fórumon ott vagyunk, és várjuk a kommenteket, üzeneteket, e-maileket továbbra is. Akkor folyt köv, jó? Jelzzatok magatokra. És egyébként hol vagytok? Ez az utolsó kérdés.
Én a zenestúdiómban, Stockholmban.
Stockholm, továbbra is?
Én meg Santa Cruzban vagyok, Tenerife-n.
Jaj, de jó. Na, jó van akkor. Élvezzétek nagyon.
Köszönjük.
Sziasztok.
Hello, sziasztok. Hello.
Sziasztok. Thank you.